kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Ne félj, nem ítélek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente, 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária, mentálhigiéni és lelki gondozó.
Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai műsorunknak a témáját az a gondolatfelvetés adja, hogy az apák vajon hogy élik meg a velük kapcsolatos abortusz kérdést. Corvinus Egyetemnek 7 fiatal hallgatója meghívott bennünket egy filmkészítésre. Ennek a filmnek több szereplője volt, többek között mi is. Témája az volt, hogy vajon az apák hogy élik meg a kapcsolatukban bekövetkezett abortuszt. Az volt a kérdés, hogy vajon ők megélik-e az abortusz utáni gyásznak a tünetei. Ennek a filmnek hanganyagából készült a mai műsor. Egy kicsit rövidítve, egy kicsit a Mária Rádió hallgatóinak megfelelően beletettük a Ne félj, nem ítélek el lelki gyakorlatos tapasztalatainkat is.
Nagyon lassan változik az a vélemény, hogy az abortusz, meg maga egyáltalán a várandóság a nők problémája, és akkor itt lehet árnyalni a helyzetet, hogy kinek a felelőssége, vagy kinek a döntése. De azt gondolom, hogy a kérdés maga az, hogy itt egyedül csak a nőről beszélünk, vagy kettőjükről. Egyetemen azt a véleményt osztom, hogy ez kétfél története, kétfél döntése, és kétfél felelőssége, és azt is merem kockáztatni, hogy egyenrangú felek, illetve egyenrangú felelősségről van szó. Nagyon kétesélyes, hogy egy párkapcsolatra milyen hatással van a gyermekvesztés, vagy a babavesztés. Tehát vagy összehozza őket, vagy pedig szétválasztja, és ez attól függ, hogy közösen élik meg ezt a gyászt, vagy sem. És ugye mindaddig, amíg ez a nők problémája, vagy annak tartják, addig sokkal gyakoribb a válás, vagy szétválás egy ilyen helyzet után, mint az, hogy ebből ők ketten a közös veszteséget közösen feldolgozva megerősödve kerüljenek ki. Nagyon sok olyan helyzet van az életben, amikben az egyik akarja, a másik nem, és ez csak úgy oldható fel, ha eljutnak valamilyen kompromisszumra. Na most ezt itt az nehezíti, hogy itt egy emberi életről kell dönteni. És ebben a döntésben, bárhogy döntenek, ez életre szóló döntés. Akár megmarad az a kis baba is felnő, akár elvetetik. Mert az abortusznak nem csak a nőre, a férfira vonatkozóan is olyan posztraumás hatásai vannak, ami egy életet végigkísér. Egy biztos, bárhogy döntenek, aznak közös döntésnek kellene lennie, különben valamelyik fér, nem csak jogilag, erkölcsileg, emberleg mindenképpen sérül. Ugyanúgy a férfinek is el kell gyászolnia ezt a veszteségét is, mint a nőnek. Akkor is, ha fizikailag másképp érte meg, ha úgy nem kapcsolódik fizikailag és érzelmileg ahhoz a babához. Erről felelősséggel az a nő tud dönteni, aki benne van, illetve jó esetben az a férfi, akit ebben a döntésbe belevonnak. Az egyedüllét, az magára hagyottság, annak attól való félelem, hogy mit gondol a család, mit mond a falu, mit mond a nagyobb társadalom, miért van valakinek gyereke, ha nem tudja fölnevelni, vagy hogy meri elvenni valakinek az életét. Tehát, hogy nagyon súlyos társadalmi nyomással is szembesülnek, de családon belül is előfordul. És ezek a nők nem tudnak tiszta döntést hozni, pont azért, mert nagy nyomás alatt vannak. Nagyon sokszor egy beszélgetés már megold helyzetet.
Hogy feltűnt nekem, hogy a férfiak mennyire magára hagyják a hölgyeket ebben a helyzetben. És ez engem megdöbbentett. Megdöbbentett, tehát innentől kezdve, mint a férfiak nevében cselekszem. Ugyanis azt tapasztaltam, hogy az abortuszra illetve az állapotos hölgyek, akik jönnek, azoknak a 50-60%-a olyan, hogy a fiú küldi abortuszra. Ha van rá lehetőség, akkor én elmondanám most itt intermezzóként, hogy én most szeretnék a nőtől bocsánatot kérni a férfiak nevében, hogyha ez belefér ebbe a programba, mert ez szerintem nagyon ritkán hangzik el, és hogy nem adjuk meg azt a védelmet, azt a bátorítást, azt az ölelést, azt a biztonságot a nőknek, amire szükségük van, hanem egyszerűen oda lökjük az abortuszra őket. És én ezt nagyon szégyellem a férfiak nevében, úgyhogy szeretném ezt a bocsánatkérést, ezt itt nyilvánosság előtt megtenni. Én akkor szoktam bejönni a képbe, amikor megjelennek a férfiak. És hát a férfiak az eseteknek szerintem a 20-30%-ában jelennek meg, többnyire a nők jönnek. A korcsoportról pedig azt tudom mondani, hogy zömmel fiatalok, akik teljesen tapasztalatlanok. Úgy néz ki, hogy az abortusz előtt nem szakad meg a kapcsolat, mert a fiúk meg akarnak győződni arról, hogy a lány elmegy abortuszra. Valójában nem annyira szép a történet, hogy miért nem szakad meg a kapcsolat, elmegy a lány abortuszra, és utána még a fiúknak egy része, talán aki elküldik azoknak, még több, mint a fel, ott a lánya marad, de a lánynak utána ezt a dolgot, ezt az abortuszt, ez egy trauma. Ezt nézhetjük jobbról, balról, meg minden az életpárt, meg választáspárti oldalról, mindenhonnan nézhetjük, ez trauma. Tehát minden nő traumaként éli meg, mert nem így képzelte az életét, és ezt fel kell dolgozni. Na most a fiatalkori kapcsolatokban a férfiak erre éretlenek. És általában még azok a fiúk is, akik egyébként úgy döntöttek, hogy megmaradnak a lány mellett, azoknak is a nagy része elpártól, mert ezt a helyzetet, ezt a traumatikus helyzetet nem tudja megoldani a lány életében. Se nem elég érett, se nem elég motivált. És akkor ilyenkor lelőcselnek a fiúk, és hát nagyon magára maradnak ilyenkor a lányok, rettenesen magukra maradnak, és hát fájdalmat élnek át, nem csak orvosilag, az a legkisebb probléma, hanem lelkileg, meg gyászt. Elvesztette a babáját, most akarja is nézzük először a bajt, és ezt a gyászt ki kell vágni, amíg ez letelik. Amikor megjelenik egy baba, akkor megmérhetik a kapcsolat súlya. És akkor kiderül, hogy könnyűnek találtatott a dolog, mert hát nem azért értek kapcsolatban azzal a lányjal, hogy örök élet, vagy az életük végig összekapcsolják az életüket, hanem egyszerűen vonzó volt, egy alkalmasnak találták azt a lányt egy kapcsolatra, de semmiképpen nem úgy álltak hozzá, hogy házasság lesz belőle. És amikor megjelenik a gyerek, akkor ha megszületik, akkor az összekapcsolja a fiút meg a lányt egy életre. És akkor meg kell mondani a lánynak, hogy én nem így képzeltem, hogy együtt élem veled az életedet. Meg nem így képzeltem, hogy én most abban hagyom a tanulmányaimat, a közgázon vagy bárhol, és most elkezdek itt főállásban eltartani téged. Tehát, hogy én ezt nem így gondoltam, tehát a kapcsolat könnyűnek találhatik. Most Magyarországon nagyjából 24.000 abortuszon évente. Az én szilárd meggyőződésem, hogyha a férfiak azt mondta, találják a lányomnak, hogy én ott maradok mellette, és tudom, hogy nehéz életszakasz következik, lehet, hogy ott kell hagynom a tanulmányaimat, lehet, hogy dolgozom kell, hogy el tudjam ott tartani benneteket. Ha egy férfi odaállna ezekben a helyzetekben, minden férfi odaállna a nő mellé, akkor az abortuszok száma lehet, hogy megfeleződne. Én szerintem drasztikusan lecsökkenne az abortuszok száma.
Thank you. Én a volt feleségemmel elég éretlenül kerültünk be a házasságba. Mi nem voltunk egymáshoz valók. És én már úgy döntöttem a kapcsolatunk minden szakaszába, hogy másképpen nem tudok neki véget vetni, mint hogy akkor külföldre távozom, külföldre szökök. Amikor jött azzal az ex-feleségem, még akkor nem volt feleségem, hogy terhes, hogy megfogant a Máté. Én ezt először nem hittem el. Tehát ő mondta azt, hogy mindenképpen menjünk el ultrahangra, ő megmutatja, hogy ez igaz. Azt is mondta, és ezt a barátnőjén keresztül is hallotta vissza, meg tőle személyesen is, hogy ő ezt így egyedül nagyon valószínűleg nem tudja vállalni. Tehát, hogy esetleg az abortusz az tényleg meg fog történni, hogyha én nem állok mellé. De aztán elvitt ultrahangra, 18 évvel a szívhangrendelet előtt, és hát ott láttam, ahogy az ultrahangon ott lüktetett a kisfiamnak a szíve, és ez mindent megváltoztatott. Tehát egyértelmű volt, hogy nem szökök, hogy elveszem feleségül, és hogy vállalom a gyereket. És én egyébként nagyon nagy hiányosságnak tartom ennek a törvénynek, az apákat nem kötelezi, hogy a szívhangot meghallgassák, mert ugyanúgy kötelezővé tenni. Ja. Mert egy apának is éppen köze van a gyerekhez, mint az anyának.
Érzelmi szempontból az a szégyen. A szégyen egy extrém pusztító érzelem. Miközben ezek az emberek pontosan tudják, hogy rossz helyzetben vannak, pontosan tudják, hogy nem jó az a döntés, amit meghoztak, csak azt gondolják, hogy ha nem így döntenek, az még rosszabb következményekkel jár. Azt, hogy ezt mindenki megítéli kívülről, az egy következő probléma. Én azt szoktam erre mondani, hogy ítélkezni lehet általánosságban, de elfogadni, meg segítséget nyújtani csak az egyedi esetekben lehet. És minél inkább ismerjük az egyedi eseteket, annál jobban rálátunk a problémára. Ha csak így messziről nézünk rá és átlánosítunk, az nem fog az elfogadás felé vinni, az mindig az ítélkezés felé visz.
Kezdtük az elsőt 2009-ben. 2009-ben az első lelki gyakorlat. A címe, ne félj, nem ítéllek el.
Ez a cím bibliai idézet. Jézus mondja annak az asszonynak, akit meg akarnak kövezni, mert házasságtörésen értek nyilvánosan. Miután azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki maga bűntelen. És sorba eltűnnek a vádlók, fölnéz, asszony, hol vannak a vádlóid? Nincsenek itt, elmentek. Én nem ítélek el, menj, de többé ne vétkezz.
Talán közismertek azok a tüne posztabortus szindrómát, amik az a tünetegyüttes, amit hát már vizsgáltak hölgyeknél nagyon sokszor. És most arra voltam kíváncsi, hogy na, és a férfiaknál hogy van ez? Mert úgy itt van egy, meg ott van egy, meg amott van egy, de nem állt össze a kép. És azt tapasztaltam, hogy 6 apa, a 27-ből, 6 apa jelzett, mert jelezni alkohol problémát. 9 párkapcsolat teljesen megszakadt a 27-ből, tehát a harmada. És 5 feszültségterhes házasságról beszéltek. Volt depresszió, pszichiátria, mindenféle, de azok olyan egyedi esetek. Tehát igen, van posztabortus szindróma, de később jelentkezik. Vajon mikor, meddig tudnak a férfiak úgy élni, hogy jó, az csak egy kis baleset volt. Volt egy fiatal ember, akinek 20 éves korában volt egy kapcsolata, a kapcsolatból, hát megmondta neki, hogy kedvesen vedd el, mert ez így nem megy, abortuszra küldte a hölgyet, és aztán elmúlt az idő, és megismerkedett a leendő feleségével, akkor úgy eszébe jutott, hogy hát ez lehet, hogy azért esküv előtt nem ártana meggyonni. Többször neki szaladt. Végre elment, és akkor elment az esküvőre. Na, akkor ez lehet. mondta. No, a feleségének azért nem mondta el. Született egy gyermekük, annak rendje módja szerint, aztán utána jött egy vetélés. És akkor összeomlott a fiú. Nyilván az asszonynak nem volt sejtés első körben, hogy ez mitől, vagy mi baj van. De akkor ez a férfi elmondta. És érdekes az a mondat, amit a végén mondott, az asszony semmi rosszat nem mondott neki, és semmi ítéletet nem fogalmazott meg, de azt mondta, azóta a kapcsolatunk őszintén lett. A titok kihult.
Jó uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szépmáló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, pehely könnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Dzsida Jenő.
Fiatal srác. Aztán egyszer csak tudomást szerzett, mélyen fáj neki, nem tud mit kezdeni vele, de számolgatja, hogy hány éves lem. Aztán volt egy férfi, akit most imádkoztunk, és elmondta, hogy jó pár évvel később mondta meg a felesége, hogy lett volna még egy gyermek és abortusza volt. Az is kiderült, hogy lehet, hogy nem is tőle, lehet, hogy mástól, és erre könyvben ábadt a szeme. Én akkor is elvállaltam volna. A férfi alkoholista, és játékszenvedélye. Van mellékhatás. Itt feloldás nem történt még. Összefoglaló tünet meg azt tudom mondani, hogy a tagadás fázisa, ami a gyászhoz hozzátartozik, a tagadás fázisa nekik jóval tovább tart. Jóval tovább. Nagyon személyes problémának kell lenni, hogy ő ebbe kiugorjon.
Rájuk van egy társadalmi nyomás is, ami arról szól, hogy felejtsd el, légy erős, tedd félre az érzelmeidet, menj tovább, érd az életedet. Egyszer élsz, és a férfiak ezt valahogy keményebben, magukba zárkózottabban erről az oldalról közelítik meg, és kell egy sok, ahogy sok minden tünetet elmondtunk, aminek eredményeképpen rádöbben arra, hogy hát ezzel kéne foglalkozni.
Mitől indul el a gyászfeldolgozás, ami megkésett, ami el lett ásva, hogy nincs is, nem is volt. Egy film. Vagy egy személyes történet. Például betört a klimax. Akkor már nem lett a gyermekem. Férfinek is múlnak az évek. És se feleség, semmi, csak alkalmi, bármi. Nem született gyermeke. Egyik férfi akkor döbbent rá, hogy mit tett, amikor egy következő házasságában sérül gyermeke született. Lehet, hogy az első nem az lett volna. És akkor indult el benne ez a feldolgozás. Öregedés. Nagyon megdöbbentő volt, amit idős otthonban egy 83 éves férfi mondott.
Elmesélte azt a történetet, hogy nekik lehetett volna még egy gyerekük, de már idősek voltak. Elmúltak 50 évesek, és ezt nem merték vállalni. Egész életükben azért imádkoztak, hogy legyen egy lányuk. És az abortusz után derült ki, hogy a kislánynak nem adtak lehetőséget. És ez a férfi ember egész életében, és miután elhangzott a kora, jó néhány évtizedig cipelte ezt a problémát, hogy nem tudott önmagának megbocsátani, hogy amire én imádkoztam, azt dobtam ki, és hogy megyek az Isten elé, hogy megyek magam elé, hogy nézek a tükörbe.
És ez a 70 éves házas párból a férfi mondta a következőt, hogy Én nem is gondoltam, hogy ilyen fájdalma volt a feleségemnek. Soha nem gondoltam volna. Tehát évtizedekig nem beszéltek erről kettesben. És olyan szép volt látni, hogy utána kézen fogva távoztak. Férfiakra fókuszálva, az apa nem csak spermabank, és nem saját, anya nem sajátíthatná ki az gyermeke feletti jogot. Ő oldja ki, de a találkozás közös, a felelősség közös. Ezt valljuk mi. Közösen döntöttek. És ha megtörténik a baj, a várandóság, akkor nagyon-nagyon sok férfi inkább kilép a szélről. De eljön egy idő, amikor a meg nem született gyermekök miatt a férfi is szomorú lesz. Amikor felébred benne a felelősség, hogy nem volt ez jó, és részese volt egy élet halálának. Mikor is döbben rá egy férfi ember? Hát ritkán ott a műtő előtt, ha egyáltalán elkíséri a hölgyet, előfordul, hogy elkíséri, aztán csak később lép le, de sok is őt cserbe hagyta. És ezért van az, hogy a kapcsolatok ilyenek miatt 70%-a amerikai statisztikák szerint megszakad. Akár egy alkalmi bulibaba, és akár pedig hát egy házas kapcsolat. Megszakad, elhidegül. 70%. Abortusz utáni történet egy gyászfeldolgozási folyamathoz hasonlítható. Miért más ez a gyászfeldolgozás, mint a normál haláleset, amikor nincs temetés? Azt se tudom, hogy van vagy nincs, volt vagy nem, lehet, hogy nem is, vagy olyan ködbe veszik az egész, hogy nincs temetés. Feldolgozás folyamata ettől meg is szakad. Legjobb, ha ezt most elássuk, de jó mélyre. Erre a hölgyek és a férfiak legalább annyira készek, hogy ne foglalkozzunk vele. A hölgyeknek mondjuk testileg is erőteljesebben érinti, mert hát egy műtéten estek át, még ha is adották, de az oda vezető út, meg utána azért az mélyebb emlékképet hagy bennünk. Mitől indul el a gyászfeldolgozás, ami megkésett, ami el lett ásva, hogy nincs is, nem is volt. Egy film. Férfinek is múlnak az évek. És se feleség, semmi, csak alkalmi, bármi. Öregedés.
Találkozhattam vele. Hogy egy férfi ember, mikor ezzel a problémával jött és küzdött, akkor azt mondta, hogy azt nem tudom magamnak megbocsátani, a feleségem testét nem tiszteltem úgy, mint Isten a gyermekét. Olyan döbbenetes volt ezt hallani tőle. Olyan döbbenetes volt azt meglátni, hogy hát a férfinek is van lelkiismerete. Őnek is vannak olyan érzései, amit legfeljebb nem kiárt a világba.
Mint ahogy az a férfi, aki azzal kezdte, ez is egy idősebb ember, 80 fölött, hogy embert öltem. Még védekezni sem tudott. Saját gyermekemet. Ő is egy idős ember volt. És ez bizony nagyon jellemző, hogy a tagadásfázisa igen sokáig tart. Férfiaknál lényegesen tovább. Talán egy számot mondanék. Én 27 esetet tudtam előkaparni az emlékeimből, és abból, aki 27-ből 20-nak jóval később esett le, hogy valami ott történt. Jóval később döbbent rá, hogy részese vagyok valamire. Ha a köröztény, akkor elmondjon néha, nem a mardosra önmagát. Azt tapasztaltam, hogy 6 apa, a 27-ből, 6 apa jelzett, mert jelezni alkohol problémát. 9 párkapcsolat teljesen megszakadt a 27-ből, tehát a harmada. 5 feszültségterhes házasságról beszéltek. Volt depresszió, pszichiátria, mindenféle, de azok olyan egyedi esetek. Tehát igen, van posztabortus szindróma, de később jelentkezik. És ezt én egy fontos dolognak, talán vizsgálandónak is javaslom, hogy vajon mikor, meddig tudnak a férfiak úgy élni, hogy jó, az csak egy kis baleset volt.
És itt a 27 férfi, ez mind a lelki gyakorlaton
betűz? Volt a lelki gyakorlaton, volt rádiós találkozás, meg előtte beszélgetés, volt, hogy hát imádkoztunk érte, és akkor egy hosszabb beszélgetés keveredett belőle. Ez a férfi, akit most mondtam, ez a lelki gyakorlaton volt történetesen. Nagyobb százalékban lelki gyakorlaton voltak, de fontosnak éreztem azokat is, arra is emlékezni, vagy visszaemlékezni, akik, hát nem csak ennek keretében. Hát minden ember nem lehet bekergetni egy lelki gyakorlatra, hanem inkább egy magot kell adni, hogy egy segédeszközt, egy segédirodalmat, hogy ezt szenvedni tudja, le tudja tenni ezt a terhét, nem kell ebben járkálni egész életen át. De jó barát, akivel egy csörözés közben átbeszéli. A hölgyek hamarabb eljutnak erre a színre. Nyitottabbak, és egy jó barátnő felé. Férfiak jobban bezárják. Talán hiúság, talán én azért klassz fej vagyok, nem tudom. De az érző lélek férfi is. Találatosabb lett, ahogy egyik hölgy fogalmazott. Most már nincs olyan nagy szám, hogy én vagyok a király. Jobban megértek másokat. Jó emberek lesznek ezek, és sokkal jobbak, mint akik mindig mondta, hú, de tökéletesek egész életükben. Úgyhogy én nagyon tisztelem és becsülöm ezeket az embereket, és szeretem.
Én 30 évig dolgoztam egy munkahelyen, és ott volt egy olyan kollega, aki egyszer ilyen fehérasztal konferencia borvirágos állapotában elmondta azt, hogy én már nem merek hátrafordulni, ha az utcán egy gyerek elkiabálja azt, hogy apa, mert hát ő is kapcsolatból kapcsolatba szállt, és olyan döbbenetes volt ezzel a kollégával a munkaviszonyunk megszűnése után egyszer véletlenül összetalálkozni ebbe a nagyvárosba, amikor teljesen korához képest is koravénnek tűnt a szemembe, és akkor úgy nem is nekem, úgy inkább úgy magába révedve, úgy bele a világba mondta el azt, hogy hát nekem nem volt igazi feleségem, én nem tudom, hogy hány gyerekem szalad a világba, és elszaladt az élet.
Végül szeretettel ajánljuk figyelmükbe egy házas pár megrendítő vallomását.
Történt ugyanis, hogy ezen az éjszakán, ahogy eszembe jutottak minden sérelmeim, fájdalmaim, nagyon szomorúan és sírva aludtam el. Egy megrázó és döbbenetes álomból ébredtem. Az történt, hogy egy rozogó autóval, a férjemmel és a Józsika fiammal haladtunk egy úton. Egy szeméttelep előtti kuka előtt állt meg az autó. Kiszálltunk, és ott a kuka előtt egy nagyon szép barna fiatalember állt. Véresen, porosan, mocskosan és piszkosan. Én rögtön kiszálltam, és mentem feléje. Józsika fiam megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem neki, hogy a bátyád. Átöleltem, és közben éreztem, hogy nem ő a piszkos és mocskos és véres, hanem én, aki őt hagytam, hogy annak idején, 24 évvel azelőtt, őt eldobják, kidobják a szemétre, vagy nem tudom, hogy hová tették. Ez a fájdalom annyira megérintett, hogy ledöbbentett a látványa, hogy láttattam őt felnőttként olyan korúnak, ahány éves lett volna, ha még annak idején 24 évvel ezelőtt életet adunk neki. És ő hagyta, és ez volt számomra még egy nagyon kellemes érzés a sok szomorúság mellett, hogy ő hagyta, hogy én átöleljem. Nem taszított el magától, hogy miféle anya vagy te, és nem tett szemrehányás nekem. És idő eltelte után a fiam hátra nézett, és megkérdezte, hogy ki áll a hátam mögött. Hátra néztem, és egy 20 év körüli fiatal lány állt ott, és azt mondtam neki, hogy a húgatok. Mentem volna feléje is, hogy átöleljem, de ő olyan szépen mondta nekem, hogy anya, és abban az anyában az annyira csodálatosan szép és tiszta volt, az az érzés volt bennem, hogy hát emlékszel rám, hát nem felejtettél el, hát még tudod, hogy én is voltam. Ebben az anyában minden benne volt, de semmi vád, semmi gyűlölet, semmi harag, az viszont nem volt. És már indultam felé, hogy átöleljem őt is, hogy magamhoz szoríthassam, amikor egyszer csak kávéillatot éreztem és felébredtem. Férjem elment munkába, nem szóltam neki akkor reggel semmit, de egész nap töprengtem. Miféle álom volt? Nagyon ritkán emlékszem az álmaimra, és most szinte tisztán mindenre. És próbáltam összerakni, hogy miért volt az a rozoga autó. Hogy én felnőttként láttam őket, akik nem születtek meg. És miért nem volt ott az első szülött lányunk, aki viszont él. És akkor gondolatban, ahogy összeraktam, mink anyagi gondok miatt nem mertük akkor vállalni az először a fiúgyermekünket, mivel 11 hónapos volt a lányunk, és munkába szerettem volna már menni, mert nagyon nehezen éltünk. Két öreg volt velünk, és úgy gondoltuk, hogy 4-6-an egy fizetésből nem tudunk megélni, a férjem egy fizetéséből, és akkor úgy döntöttünk, hogy nem vállaljuk. Egyszerűen csak rossz időben éreztük, hogy fogant. Ennyi volt az egy vétke. Aztán nagyon vártam, hogy majd terhes legyek, mert ugye a családtervezés a modern világban úgy működött akkor, hogy azt mondták, hogy kell két gyerek, és annyi elég. És amikor már szerettük volna a második gyermeket, akkor valahogy sehogy sem jött összefele. És aztán, amikor terhes lettem, áldott állapotba kerültem a fiammal, a Józsika fiammal, akkor viszont nagyon boldog voltam. És újra 11 hónapos kicsike volt, amikor már mentem volna visszadolgozni, amikor újra megtörtént velem ez az eset. És akkor már azt mondtuk, hát 3 gyereket, azt nem, hát annyit nem bírnánk fölnevelni. Nem bíztunk az Istennek a segítő készségébe, szeretetébe, hogy megsegített volna, és utólag már tudom, hogy fel tudtuk volna nevelni. Ezeket mindet összeraktam, és hogy anyagiak miatt több mint valószínű azért volt az a rozogó autó nekünk, akkor nem is volt autónk. De több mint valószínű emiatt az anyagi oldala miatt nem mertük vállalni, és ezért volt ez a rozogó autó, amivel az Úr Jézus tudtunkra akart adni, hogy az anyagi dolgok minden mulandó, az tönkre megy, az nem ér semmit. A lelkek, az emberek, az értékesek, és mink ezt a kettőt utasítottuk vissza. Este, amikor a férjem hazajött munkából, elmondtam neki furcsa álmamat, együtt sírtunk, könnyeinkkel küzdködtünk, és azt mondta nekem a férjem, hogy ne vádold magadat, nem te vagy csak a hibás benne. Én ha csak egy szóval is azt mondtam volna, hogy ne tedd, akkor te nem tetted volna meg. Én éppen olyan hibás vagyok benne, mint te. Közösen cselekedtük a rosszat, közösen döntöttünk helytelenül. Az ő teremtő munkájában talán úgy tudunk most már javítani a mi helyzetünkön, hogy elmondtuk felnőtt két gyermekünknek. Elmondtuk, hogy van testvérük odafent. Van két angyal, akiért ők is imádkoznak, kis apró szentek. Nevet is adtunk nekik. Nagyon fájtak ezek az emlékek, és mai napig is, ha eszünkbe jutnak. De úgy érezzük, hogy a Jóisten velünk van és szeret. Ő minket is akar. Nem a bűnt szereti bennünk, amit elkövettünk, hanem bennünket.
Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció és média tudománymester képzésén tanuló 7 fiatal készítette a Férfi Szív Hangja című filmet. Csapattagjai Demjén Fanni, Fülöp Vadadi Benedek, Györki Károly, Lén Noémi, Nahimi Botont és Szabó Fruzsina. Köszönjük, hogy érkezésünkre bocsájtották a hangfajt, és abból részleteket felhasználhattunk a mai műsorunkban.
Mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém. Szítalak el, amikor védkezel, irgalmat lesz a szívemben, örök felé a hűségem, amerre jársz, védlek, nyomodba lépek. Nem rejtőzöm el, szeretet lángom átölel, ne félj, ha ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém.
Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.